Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Solti Péter, a Klebelsberg Központ új vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Pölöskei Gáborné azon elődje azzal kezdte, amikor átvette a központ irányítását, hogy stabilitást szeretne hozni ebbe a rendszerbe, átláthatóságot, kiszámíthatóságot. Ha én jól láttam a híreket az ön beiktatásáról, kinevezésről, akkor nagyjából ugyanezeket mondta. Ez mit jelent? Hiszen ön ugye a negyedik vezetője ennek a rendszernek.
Én azt gondolom, hogy mind a stabilitás, mind a szolgáltatás központúság, ami azt gondolom korábban is meghatározott irány volt már az állami köznevelés irányításnak a történetében, meghatározott csomópontokat ért el. Tehát most ugye az állami köznevelés irányításnak az a csomópontja, ahol tartunk, ez egy megváltozott intézmény fenntartót jelent. A Klebelsberg Központ, ami ugye nevében is mutatja, hogy már más, mint a Klebelsberg Intézmény Irányító Központ, teljesen más struktúrával működik, máshogy valósítja meg azt a stabilitást, azt a kiszámíthatóságot, ami ugye az eredeti célja is volt ennek az intézménynek. Egy úgynevezett középirányítói módszer, technika lépett be ebben az irányításban, ami azt jelenti, hogy ahogy korábban egyébként a társadalom oldaláról, a különböző szereplők oldaláról megfogalmazódott az, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha a döntések közelebb kerülnének az iskolákhoz, az intézményekhez, ez a struktúra megpróbálja nyomon követni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy az újonnan kialakult úgynevezett tankerleti központok, amiből jelenleg 58 van, majd februártól 59 lesz, ezek a tankerleti központok fogják elsődlegesen a döntéseket meghozni. A Klebelsberg központnak az elsődleges feladata az az, hogy ezeket a döntéseket segítse. Ezekben a döntésekben adjon olyan támaszokat a tankerleti központ vezetőknek, illetve az ott dolgozó kollégáknak, hogy ők minél megalapozottabb, minél promptabb és gyorsabb döntéseket tudjanak hozni annak érdekében, hogy a végpontokon, tehát az iskolákban mind a pedagógus munka, mind pedig a gyermekeknek a komfort érzete az lehetőség szerint sokkal nagyobb, magasabb színvonalon legyen, így gyakorlatilag minden alap megvalósuljon ahhoz, hogy ténylegesen csak a szakmai munkával, a neveléssel, az oktatással lehessen foglalkozni.
Mielőtt beszélnénk a tartalmi részletekről, hiszen ezek igazából nagyon fontosak, mondja, mire szól az ön mandátuma? Mit vár öntől az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma?
Az elvárás az, hogy ezt a középirányító funkciót, ami ugye a jogszabályok által most már megvalósult, ezt megfelelő tartalommal ki lehessen tölteni. Egy olyan magabiztos fenntartói csapat alakuljon ki, mind a tankerleti központok vezetésében, mind pedig a Klebelsberg központnak a középirányítói vezetésében, ami megalapozza azt, hogy a jövőben ténylegesen csak a szakmai munkára lehessen koncentrálni. Tehát valóban, ahogy ön is említette, nyilván az elődeim is a stabilitásra és a kiszámíthatóságra törekedtek, én is erre törekszem, az elvárás velem szemben ez. Más keretek között, mint ahogy az elődeim irányították annak idején a köznevelési irányításnak a központi szervét.
Megjelent egy új szó önnek kapcsolatban, ez a menedzser szemlélet. Ez mit fog jelenteni?
Ez azt jelenti, hogy alapvetően arra igyekszem összpontosítani, mind a szervezeti irányításban, mind pedig a szervezeti szabályozóknak a kialakításánál, hogy a lehető leghatékonyabb működést sikerüljön elérni. Nagyon fontos az, hogy a menedzser szemlélet az önmagában, én azt gondolom, hogy a szakmaiság és a szakmai alázat nélkül nagyon nehezen megvalósítható. Nagyon fontos az, hogy a szakmát érvényesíteni, vagy érvényesülni lehessen hagyni. A menedzser szemlélet az én szempontomból kizárólag azt jelenti, hogy gyors, határozott és jó döntések tudjanak megszületni, és az ehhez szükséges keretek megfelelő módon alakuljanak.
Egy olyan rendszerben hogyan lehet mérni a hatékonyságot ön szerint, hogy mi az elképzelés erre vonatkozóan, ahol mondjuk, ha csak egy osztályt érint egy döntés, annak is viszonylag hosszú az átfutási ideje. Tehát nem fogjuk tudni holnap, hogy ez egy jó vagy egy rossz döntés volt, legalább néhány hónap kell hozzá.
Én azt gondolom, hogy elég gyorsan érkeznek a visszajelzések arról, hogyha egy rendszeren belül rosszak a döntések. Ugye tavaly nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy mennyi időbe telik, amíg nyomtatópapírt vásárol az adott iskola, vagy a krétának a rendelkezésre állása. Ugye ez is egy ilyen klasszikus példa. És azt gondolom, hogy ezek jó példák. Amikor már nem ezzel kell foglalkozni, és nem az a probléma, hogy a megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak, és amikor a megfelelő jelzések alapján nagyon gyorsan sikerül akár adott esetben egy hibát kijavítani, adott esetben egy megfelelő fejlődési pályára állítani a tankerületi központon belül a különböző iskolákat, akkor én azt gondolom, hogy ez a rendszer ez jól tud vizsgázni.
Nézzük akkor a rendszert nagyon gyakorlatilag megközelítésben. Ugye viszonylag sok minden változik január 1-től. Mondja egy iskola igazgató szempontjából, hogyan néz ki ez a struktúra? Mondjuk egy budapesti általános iskola igazgatója mit lát maga körül, amikor a rendszert látja és szemléli?
Én azt gondolom, egy budapesti iskola igazgatója már 2016. szeptemberétől elkezdte ezt a működési modellt látni, hiszen gyakorlatilag szeptembertől a régi klik is megpróbált ezt a működési modellt bemutatni, vagy ezt alkalmazni. Gyakorlatilag ami nagyon fontos az, hogy a mozgás terében én azt gondolom, hogy az igazgató változásokat vél, vagy változásokat tud majd felfedezni egész pontosan. Gyakorlatban mit jelent ez? Akkor, amikor neki nagyon gyorsan valamire szüksége van, kisértékű beszerzéseknél például, azt ő saját maga meg tudja tenni. Korábban erre nem volt feltétlenül lehetőség, és a panaszok egy jelentős része is erre vonatkozott egyébként, hogy nem tud gyorsan az adott ügyben eljárni, nem tudja a hibákat kijavítani.
De például nyomtató papír?
Nyomtató papír, klasszikusan ilyen helyzet. Ugyanakkor a másik oldalról, hogyha a tankerületi központ és az iskolának a kapcsolatát nézzük, akkor azért ez egy felelősséget is jelent az iskola igazgató szempontjából. Miért? Azért, mert ő neki egészen pontosan át kell látnia, és azon minden iskola igazgató át is látja azt, hogy hogyan néz ki az adott tanév. Az adott tanévben milyen kötelezettségek vannak, mikor lesz arra bizonyos nyomtató papírra szükség, abból mennyi kell. Ezt előre tudja tervezni. Ha ezt előre tudja tervezni, akkor előre meg tudja mondani azokat a költségvetési igényeket, amiket utána értelemszerűen, vagy amilyen keretek között ő utána dolgozni tud. A tankerületi központ vezetőjének pedig az lesz a dolga, hogy ezt a költségvetési keretet biztosítsa, és minden olyan éles helyzetet, ami esetleg ezektől a keretektől eltér, azt ő maga is meg tudja adott esetben segíteni az iskola igazgató és az ő nagyon szoros együttműködése alapján.
Tehát, hogyha az iskola igazgató meg tudja védeni érvekkel, hogy neki miért van szüksége ekkordora pénzre, akkor ez meg lesz?
Természetesen. Tehát ezért fontos, amit az előbb is elmondtam, hogy ez egy nagyon jól előre megtervezett feladat kell legyen. Amikor a költségvetések alakulnak, az iskolák költségvetése, és ez alapján értelemszerűen a tankerületi központnak a költségvetései, nagyon fontos az, hogy a tankerületi központ vezetője az iskola igazgatóval ezt egyeztesse. Akkor ott van lehetőség arra, hogy elmondja az igazgató azt, hogy már pedig akkor ilyen és ilyen ütemben fog felmerülni majd adott esetben a költségigény, és természetesen így előre eltervezettel lehet ezt biztosítani az iskolának. De minden esetben, tehát számos esetben előfordul olyan, hogy hirtelen kell döntést hozni. Ugye most lehet, hogy előkerült volna a kérdések között, de én is említeném, ugye most a nagy hidegre való tekintettel ugye lehetett arról olvasni, hogy a fűtésrendszerekben nagyon sokszor gondolni. Értem, szerintem ez nem egy előre tervezett probléma. Ugyanakkor a megoldására nagyon gyorsan lehetőséget kell találni. Én azt gondolom, hogy akár az általam irányított rendszernek a jó minőségét azt fogja tudni mutatni, hogyha az ilyen típusú problémákra nagyon gyorsan sikerül majd megoldást találni.
Mi történik akkor, hogyha az iskola igazgató ezekkel a szakmai érveivel mondjuk a tankerületi központnál nem megy semmire? Tehát azt mondják a központban, hogy nincs rá pénz.
Nem gondolom, hogy ilyen előfordulhat, főleg akkor nem, hogyha ennek a párbeszédnek minden esetben mindig megvan a kerete. Tehát akkor, amikor egy költségvetés tervezés van, akkor én azt gondolom, hogy az igazgatónak akkor kell előhozni azokat a szakmai javaslatait, azokat az érveit, ami alapján a költségvetést meg lehet tervezni. Azt nehezen tudom elképzelni, és valóban ez az igazgatónak a valamennyire a felelőssége is, tehát én azt mondom, hogy szélesebb döntéshozatal mellett nagyobb felelősséget is kell az igazgatóknak adni, hogy ez egy megalapozott döntés legyen akkor, amikor a költségvetés összeáll. Nyilvánvalóan a tankerületi központnak, meg az lesz a tankerületi központ igazgatójának pedig az lesz a feladata, hogy lehetőség szerint a lehető legszélesebben biztosítsa az ettől való eltérés lehetőségét akkor, hogyha a probléma nem volt előre tervezve.
Ha már a felelősségi köröknél tartunk, megint nagyon gyakorlatilag lesz a kérdés, ugye a nyomtatópapírról már beszéltünk, beszélünk a WC papírról is. Például. Kinek a felelőssége, hogy legyen az iskolai mosdóban WC-papír?
Azt gondolom, hogy az iskola igazgatónak és a tankerületi központ vezetőjének. Ez egyértelmű.
Értem. személyi kérdésekben változik az igazgatók mozgástere? Ugye ez egy visszatérő kérdés gyakorlatilag a klik felállítása óta az első perctől kezdve.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy lényegesen nagyobb mozgásteret kap majd az igazgató személyi kérdésekben is. Nézd, mondjuk két olvasatát mondanám ennek. Az első az az, hogy amikor ugye most a január 1-től az önkormányzati működtetési iskoláknak az átadás átvétele megtörtént, értelemszerűen az önkormányzat állományában lévő kollégák innentől kezdve a tankerületi központ állományába is nyilván az iskolának az állományába kerül. Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lesz majd adott esetben a pedagógus munkát segítő kollégát, aki mondjuk a karbantartással foglalkozik, közvetlenül egy adott feladatra állítani, mint így az önkormányzaton keresztül. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen már is egy mozgástérbővülés. Még egy példa ugye a pedagógus munkának a tervezése. Tehát a szakmai autonómia tekintetében az igazgatókat eddig is megillette az a teljesség, ami most. Ez ilyen szempontból nem változik. De az, hogy a pedagógusoknak az értékeléséhez nagyobb mozgásteret kap, ez talán egy példa arra, ugye ez a pedagógus életpálya modellnek az utolsó elem, ami most szeptembertől kerül bevezetésre, ez alapvetően ugye az iskolai igazgatók kezében lesz, majd ők tudnak differenciálni a pedagógusoknak a munkájában, és azt gondolom, hogy ez az, ami szakmai oldalról mindenképpen mutatja az igazgatóknak a szélesebb mozgásterét.
Ki lesz a munkáltató a pedagógusok esetében?
A pedagógusok munkáltatója az a tankerületi központnak a vezetője. Itt nagyon fontos az, hogy meg kell nézni majd azért ennek az egy évnek a működési tapasztalatait, mint ahogy folyamatosan azért érdemes ezt monitoringozni. Már csak azért is, mert persze erről sok vita folyt, hogy mennyire az igazgatónak a kezében, vagy mennyire az igazgató munkáltatói joga alatt legyen ugye a pedagógus. De fontos azt látni, hogy azért egy tankerületi központon belül, hogyha a különböző iskolákat látjuk, könnyen előfordulhat az, hogy adott esetben egyik vagy másik iskolának segítségre van szüksége, pedagógus segítségre, és akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és jó lehetőség az, hogyha egy tankerületi központ értelemszerűen az adott igazgatónak a jóváhagyásával és előzetes beleegyezésével mondjuk a pedagógus munkát meg tudja osztani, hogyha erre szükség van.
Ez csak egy logisztikai kérdés, nem?
Valamennyire logisztikai kérdés, igen, de ide a munkáltatói jog ilyen szempontból valóban jobb, hogyha a tankerületi központ vezető kezében van, mert hát két iskola igazgatója talán nehezebben egyezik meg egymással, de megint csak azt mondom, hogy az egész rendszer arra kell épüljön, hogy mind az igazgatók, mind a tankerületi központ vezetők egymással egy nagyon szoros együttműködésben kell dolgozzanak. Én azt tapasztalom, vagy talán ennek a rendszernek egy jó előnye lehet, hogy olyan típusú új szemléletet kapnak talán a vezetőink, és itt a tankerületi központ vezetőkre és az igazgatókra egyaránt gondolok, ami az egymástól való tanulásra tud nagyon ügyesen és jól épülni. Tehát akkor, amikor a tankerületi központ igazgatók megtanulják, meglátják azt, hogy milyen mozgásterük és lehetőségük van, és azt a szemléletet, ami eddig nyilván, mivel nem is léteztek tankerületi központok, nem sikerült kialakítani. Tehát, hogy segítsék az iskolákat. Az iskoláknak meg az az érdekük, hogy együttesen összefogva oldjanak meg problémákat, és akár összefogva jelezzék a tankerületi központok felé azt, hogy hogyan lehet egy problémát megoldani. Ebben van talán a legnagyobb lehetőség.
Nem, csak egy picit még itt a munkáltatói lehetőségeknél maradva, a szakmai munkának az irányítása ön szerint nem feltételezné azt, hogy az igazgató tudjon felvenni és elbocsátani közvetlenül?
Az igazgatónak, tehát az igazgató nélkül nem lehet felvenni vagy elbocsátani.
De azért az nagyon más, mint hogyha hozna meg a végső döntés, nem?
De gyakorlatilag egyfajta vétójoga van az igazgatónak. Tehát mindenképpen az igazgatói döntéshozatal az, vagy az igazgató előzetes egyetértése az, ami alapján ugye a munkáltató jogokat ilyen szempontból gyakorolni lehet. Én azt gondolom, hogy ez ténylegesen mindenképpen segíti az igazgató munkáját.
Ha el akarják mint valakit bocsátani, mi történik? Mi ennek a menete? Hogyan teheti meg? Tehát az igazgató elégedetlen mondjuk egy kollégával. Mit kell tennie, hogy...
Javaslatot tesz a tankerületi központ vezetőjének arra, hogy szeretné az adott kollégát elküldeni, és a tankerületi központ vezetője miután ezt leegyeztette az igazgatóval, meghozza megfelelő döntést.
Ha az igazgató ezzel nem ért egyet, tegyük fel, hogy a tankerületi központtal nem azonos következtetésre jutnak. Tehát a tankerületi központ úgy dönt, hogy nem. Mit tehet?
Nem gondolnám azt, hogy a tankerületi központ vezetője bármikor is nemet mondaná, főleg egy olyan helyzetben, aminek a megítélése nem az ő kezébe tartozik. Tehát akkor, amikor
akkor miért nincs az igazgatónál eldöntés joga?
Azért, mert, ahogy az előbb is elmondtam, a tankerületi központon belül vannak olyan feladatok, amik adott esetben iskolák közti mozgást feltételeznek, és ennek számos olyan példája, lehetősége létezik, amit nem feltétlenül tud egy vagy két igazgató egymással megoldani. A tankerületi központ vezetője ebben segíteni tud. Ezt nem szabad, én azt gondolom, úgy felfogni, hogy a tankerületi központ vezetője magának vindikál egy olyan döntést, ami szakmailag nem az ő kompetenciája. Ezért is fontos garancia az, hogy az iskola vezetőjének a szakmai jóváhagyásához van kötve az adott munkáltatói döntés. Tehát én azt gondolom, hogy ez a garancia, ez biztosítja azt is, hogy az igazgatónak az akarata, a döntése gyakorlatilag egy elfogadott döntési helyzetet produkáljon, és azt is, hogy a tankerületi központnak az érdekei is érvényesülni tudjanak.
Kik a tankerületi központok vezetői? Történt-e itt változás ebben a struktúrában a személyeket illetően?
A tankerületi központok vezetői gyakorlatilag ugye 58, illetve nem sokára majd 59 kollégáról van szó. Őket már, tehát az ő kinevezésük már megtörtént. Alapvetően én úgy gondolom, hogy egyre stabilabb az ő részvételük ebben a rendszerben. Én bízom benne, és nyilván az én egyik feladatom lesz, hogy az ő szerepüket, az ő helyzetüket, a magabiztosságukat erősíteni tudjam ezekben a döntésekben.
Őket egyébként közvetlenül ön ellenőrzi? Tehát a tankerületi központ vezetők ki alá tartoznak? Ki az ő munkáltatójuk?
A tankerületi központok vezetőit a miniszter úr nevezi ki, de a munkairányítás jogosítványai azok a Klebersberg központnál vannak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát a tankerületi központokat azért úgy kell elképzelni, ők önálló költségvetési szervek. Egy abszolút komplex, önálló feladat és hatáskörrel, mármint a vezetők vonatkozásában. És nyilvánvalóan az ő munkájukatnak az ellenőrzése, az irányítása, a koordinálása az a központhoz tartozik.
Tehát ha jól értem, akkor a tankerületi központok vezetőivel kapcsolatosan ön ugyanolyan helyzetben van, mint az iskolaigazgatók a tanáraikkal kapcsolatosan, ha jól értem. Tehát a miniszter nevezi ki a központ vezetőket, tehát ön nem tudja őket elbocsátani vagy felvenni.
Ez így van.
De önnek van ebbe beleszólása, hogy ugyanúgy vétójoga, mint az igazgatóknak?
Nem gondolnám, hogy vétójogom van. Én azt gondolom, hogy az én általam tett javaslatokat miniszter úr minden esetben mérlegelni fogja, ezért van a középirányítói funkció egyébként, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy megfelelő döntéseket meghozza. Más a helyzet, más a rendszer, mert még egyszer mondom, önálló költségvetési szervek a tankerületi központok. Ilyen szempontból az iskolák és a tankerületi központoknak a viszonya más, mint a tankerületi központnak és a Klebersberg központnak a viszonya.
Az imént már beszéltünk pénzügyi kérdésekről, hogy azt mondta, hogy ha egy iskola igazgató meg tudja indokolni a szakmai programját, akkor arra lesz pénz. Annyi pénz lesz, amit az igazgató meg tud védeni szakmailag. Az a vita, hogy mennyi pénzt kell fordítani Magyarországon az általános iskolai oktatásra, az melyik szinten fog lezajlani? Ha mondjuk a következő évi költségvetést majd tervezik.
Én azt gondolom, hogy az mindenképpen egy jó irány, hogy alapvetően nem a költségvetési kérdések jelenleg a legégetőbb és legnagyobb problémát jelentő kérdések az állami köznevelés fenntartás vonatkozásában. Az, hogy a 2016-os évben sikerült a Klebersberg intézményfenntartó központot és a teljes intézményhálózatot ilyen szempontból stabilizálni, és utána 2017-ben is még inkább, tehát tovább növelve sikerült azért egy olyan stabil alapot hozni, ami gyakorlatilag magát a fenntartást, az intézményeknek a működését és fejlesztését megalapozza, ez mindenképpen egy jó irány. Az egy másik kérdés, hogy hogyan lehet az oktatást, az oktatásnak a tartalmát, a módszertanát, az ehhez kapcsolódó finanszírozási kérdéseket máshogy megközelíteni. Én ennek egyik oldalát látom, egyik oldaláról tudok magabiztosan nyilatkozni, ugye ez a fenntartói oldal. Én azt gondolom, hogy a politika, illetve jelenleg a társadalom és a kormány is azt látja, és az az érdeke, hogy ez a megfelelő finanszírozást biztosítsa, és ezek az eszközök, ezek rendelkezésre is állnak. Tehát azt gondolom, hogy a tavalyi év már mindenképpen ezt tudta bizonyítani, a 2017-es év egyértelműen ez bizonyítja, és azt gondolom, hogy a jövőben is ez így lesz. Meg pusztán azért, mert lehet látni azt, hogy amennyiben egy stabil költségvetési alapot tudunk a rendszerhez biztosítani, akkor sokkal gördülékenyebben, sokkal jobban fog tudni működni. Nyilvánvalóan onnantól kezdve már a részleteknek a kidolgozására lehet majd nagyobb energiákat fektetni.
Jó, de most abból indulunk ki, hogy nem csak feltétlenül mondjuk a keleti határszélen, vagy mondjuk egy Budapest peremkerületében lévő iskolában vannak komoly hiányok, technikai eszközöket nézve, akár csak a elektronikus eszközökre gondolok. Tehát, hogyha komoly hiányok vannak, ezt mindenki összeadja, minden iskolai igazgató, és ebből kijön egy összeg, ez mind védhető szakmailag. Kijön egy lényegesen nagyobb összeg, mint ami mondjuk 17-ben jutna az oktatásra. Ki fogja, melyik szinten fogják azt mondani az igazgatóknak, akár egyenként, akár csoportosan, hogy hát ennyi nincs.
Nyilván, amikor a költségvetési törvénynek az előkészületei vannak, akkor nagyon fontos felmérni azt, hogy a különböző tankereti központonként összefogott finanszírozási igények hogyan alakulnak. Mindig mindennél lehet jobbat és szebbet építeni. Tehát ez én azt gondolom, hogy mindig is, tehát soha nem volt ilyen szempontból szűken véve az állami köznevelés irányításnak a feladata. Ez alapvetően minden esetben egy éves költségvetési törvényt érintő döntés lesz. Én azt gondolom, hogy talán azzal lehet inkább, vagy arról az oldalról kell megközelíteni, hogy és ebben tud majd a Klebelsberg központ segíteni, hogy amikor majd a tankerületi központok a saját intézményfejlesztési terveiken dolgoznak. Tehát azt próbálják meg összefogni, hogy a saját iskola rendszerükön belül megfelelő prioritások mentén mit és hogyan érdemes fejleszteni, és utána ezt központilag nézzük, és megnézzük az egyes tankereti központoknak nyilvánvalóan mérlegelve a központi régió, vagy a konvergencia régiónak a különböző igényeit, ellátottságait, hogyha ehhez tudunk egy jó prioritást adni, egy jó szakmai prioritást adni, akkor ezzel megkönnyítjük majd a döntéshozóknak a lehetőségét is. Tehát azt gondolom, hogy a rendszer ilyen szempontból is jól tud segíteni majd.
Solti Péter, a Klebelsberg központ vezetője az Arena ma esti vendégen. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.